Az elmúlt alkalommal mondtam azt, hogy így most végig fogunk menni a különböző típusú könyveken, hogy bizonyos típusokat, könyvtípusokat hogyan lehet értelmezni. És először a legegyszerűbbel kezdjük, a történeti könyvekkel. Tudjátok, hogy mik a történeti könyvek. Mózes 5 könyve, Józsué, Bírák, Rút, Sámuel 1-2, Királyok 1-2. És igazából ide lehet sorolni még a Krónikák 1-2-t, Ezrás, Nehémiás és Eszter. Mindegyik könyv történeti, és mindegyiknek sok szempontból magyarázatilag azonos a megközelítése. A keletkezése között, vagy a keletkezésében vannak közöttük különbségek. Ezeket majd, amikor oda jutunk, akkor említeni fogom. Emlékeztek még erre a képre, ez az értelmezési híd, hogy hogyan értelmezünk egy bibliai szöveget, és miért kell úgy értelmezni? Azért, mert az akkor és a most között ott egy igazából, és ez nem így jelzi, de van egy óriási szakadék. Az akkori ember világnézete, az akkori ember természettudományos ismerete, az akkori embernek a hozzáállása között van egy nagy különbség a mostanihoz képest. Mi már máshogy látunk dolgokat, mi már máshogy értünk dolgokat, és azt is tudni kell, hogy azért alapvetően a mi világnézetünk egészen más, mint az akkori embereknek a világnézete. Amiről viszont nem beszéltem a múltkor, vagy legalábbis csak említés szintén került elő, hogy ez a híd, ami ott van, amit úgy is írt, vagy az is van írva, hogy állandó igazságok, azért az nem csak egyszerűen az a híd, hanem van még nekünk egy valami, ami nem került ide, van még egy hagyományunk is. Ez a hagyomány nem egy gonosz dolog. Nem arról van szó, hogy úgy kell mindent csinálni, hogy a régiek csinálták, de hogy a hagyomány az, ami igazából közvetíti számunkra az akkori dolgokat, közvetíti a mostba. Hiszen mi nem magunktól kezdünk el magyarázni egy szöveget, hanem ismerjük azt, hogy hogyan magyarázták, hogyan fordították. Eleve az egy hagyomány, ahogy mostanra nekünk lefordítja az új fordítású Biblia, felütjük, az egy fordítási hagyomány követ. Tehát, hogy lehetne máshogy is fordítani. De nem véletlen, hogy bizonyos szavakat, bizonyos mondatokat így vagy úgy vagy amúgy fordít. A katolikus fordítás, egy református fordítás, vagy egy mondjuk egy szabad keresztény fordítás, van egy úgynevezett egyszerű fordítás. Ezek nagyon is magukon hordozzák az adott gyülekezetnek a hagyományát, hogy milyen hagyományokat követve fordít. Például az új protestáns fordításban nem szent lélekként fordítják a szent lelket, hanem szent szellemként. Hogy ennek miért, érti csinálják ebbe most, nem akarok belemenni, mandulom már belement a torkomba, én meg nem megyek bele abba, hogy ők ezt miért szent szellemnek fordítják. De az is fontos, hogy például mi sákramentumokat mondunk, protestánsok, erre a katolikusok azt mondják, hogy szentség, mi azt mondjuk, hogy betegek kenete ők erre, esetleg azt mondják, hogy utolsó kenet. Tehát vannak olyan dolgok, amelyeknél meghatározza a hagyomány, hogy hogyan fordítunk. A protestáns hagyományban például, amiről ma szólt a prédikáció, az egyedül hit által, egyedül Krisztusban, stb. Ezek úgy is van fordítva egy-egy ige részt, hogy ezeket a, például egy új fordítás mindig figyel arra, hogy a Károlival összhangban legyenek a fontos kulcsszavai. Tehát lehet, hogy gördülékenyebb a fordítás, de a kulcsszavakat nem akar változtatni. Mert kulcsszavakra épültek föl egész teológiai tanítások, egy KT fordítás, és ha azokat kiütjük a kulcsszavakat, mert találunk oda egy frappánsabb magyar kifejezést, akkor a saját orkunkat vágjuk át, mert nehezíti az értelmezést. Hiába feszi elő egy mai fiatal, a Bibliát, amiért frappánsabban lefordítottuk, hogy egyedül hit által üdvözülünk, és azt mondjuk, hogy a meggyőződés számít abban, hogy Isten hogyan fogad el minket, mondjuk egy ilyen kacifántos megfogalmazás, akkor nem tudja ezt összekapcsolni azzal, amit ő tanul más területein az egyházban, vagy amiről beszélünk. Tehát lényeg az, hogy tudnotok kell, hogy itt az állandó igazságok mellett még ott van igazából a hagyomány, ami hozzá közvetíti nekünk azt is, hogy hogyan értelmezzük a Bibliát, és miért éppen úgy értelmezzük, és nem másképpen értelmezzük. Tehát a lényeg az, hogy amikor neki fogunk Bibliát értelmezni, akkor itt ennél a résznél azért be fog úszni egy kicsit komplikáltabban a hagyomány, hogy miért éppen így értelmezem, miért éppen ezeket az általános igazságokat vonom le belőle. Menjünk egy kicsit tovább. Emlékeztek erre a egyenesre. Közben rájöttem, hogy egy nagy, óriási bakit követtem el benne, és ti se ordítottatok, hogy itt ezt rosszul írod, a babiloni fogság az nem Krisztus előtt 500-ban volt, akkor volt a vége körülbelül Krisztus előtt 600-ban, tehát itt elkövettem egy időrendi bakit. Ezt most itt javítottam, így látszik is azon a hatoson, hogy javítva van, nehogy azt gondoljátok, hogy én el akarom leplezni, én igazából mindig is 600-at mondtam, nem, én 500-at mondtam, de a babiloni fogság az Krisztus előtt a 600-ban kezdődött, és 515-ben épült fel az úgynevezett második templom. Tehát, hogy itt tartunk, és igazából azért kellett mondta babiloni fogságról szólni, mert a babiloni fogság az Ószövetség nagy részének a megírásának a helye. Amit mondtam, hogy nem ott írták az Ószövetséget, tehát nem az volt, hogy leültek és elhatározták. Na, én most írok egy Ószövetséget. Hanem ismeritek azt a szót, hogy kompiláció. Összegyűjtés, összedolgozás. Tehát ez az Ószövetség megírás, az igazából az akkori hagyományok, töredékek, versek, elbeszélések, összegyűjtés és összedolgozása volt. Tehát igazából valamilyen módon létezett az Ószövetség azelőtt is, hogy az Ószövetség létezett volna. Léteztek szóbeli hagyományok, léteztek mondák, történetek, stb. De ezeket együttesen szöveggé a fogságban dolgozták. És amint mondtam már a múltkor is, hogy azért íródott meg, azért írták meg ezt a történetet, vagy ezt a könyvet, vagy ezeket a könyveket az akkoriak, hogy értelmet adjanak arra, hogy mi történt velük, miért történt velük, hogyan történhetett meg ez, miért éppen velünk, és hogyan tudnánk változni, hogy ez ne történjen meg. És ezt is mondtam már, és ez nagyon-nagyon fontos, az értelmezés szempontjából nagyon fontos, hogy nem történelemírás. Tehát, hogyha a történelmi leírásként közelítünk az Ószövetség felé, semmit nem nyerünk belőle. Az Ószövetséget, mint mondtam, nem érdekli a történelmi kérdések. Az Ószövetséget nem érdekli az, hogy mikor, hol, ki, mi jobból, mi céllal, hogyan. Igazából ez egyáltalán nem érdekli őt. Ha nagyon-nagyon nyilvánvaló, vagy én markáns példa erre Aháb-nak az uralkodása. Aháb egy izraeli király volt, akiről az Ószövetség egyedül azért ír hosszabban, mert Illés proféta az ő uralkodása alatt működött. És Aháb igazából nem jelenik meg, mint egy önálló király, hanem bizonyos értelemben ő végig Illés ellenfontja ebben az egész történetben. Tehát igazából őt ez nem érdekli. Ez a sok mi. Amikor megnézel egy történelmi munkát, mi érdekel? Hol történt, mikor történt, ki mondta, mi okból, mi célból, milyen politikai alkuk, milyen földrajzi, történelmi, mezőgazdasági, egyéb dolgok álltak a háttérben. Ez a Bibliát nem érdekli. Nem érdekli az például, hogy miért voltak erősebbek a filiszteusok a zsidóknál. Mi tudjuk azt történelmi szempontból, azért voltak erősebbek, mert a zsidók, amikor oda bekerültek a Szentföldre, ők a bronzkor szintjén álltak, míg a filiszteusoknak volt vasuk. De ez nem érdekli a Bibliát. Ő azt mondja, hogy a filiszteusok Isten eszköze voltak a zsidónék ellen, vagy a zsidónék nevelésében, arra, hogy itt-ott nyírbálja az ő problémáikat. Nem, de értitek? Egyáltalán nem is úgy közelít feléjük, hogy nem is mentegeti a zsidókat, hogy jó, hát persze, hogy ők veszítettek a gonosz filiszteusok ellen, hiszen azoknak vasuk volt. Előkerül a történetben, hogy a panaszkodnak, hogy azoknak vastekereik vannak, mi meg itt vagyunk ezekkel a bronzbigyókkal, amiket ugye a vassal ketté lehet szelni, egy bronzfegyver. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy azért vannak ott, mert Izrael vérkezett Isten ellen, és ezért Isten rájuk küldte a filiszteusokat. És jó alaposan elpáholták őket a vaskardjaikkal együtt. Tehát, hogy ők a Bibliát nem érdekli a történelem. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Legalábbis az a történelem, amit mi történelemnek hívunk. Nem érdekli, hogy ki, mertől, meddig, hánytól, hányig, így, meg úgy, meg amúgy uralkodott. Vannak rá történő utalások, igazából nagyon nem foglalkozik vele. Mi az, ami érdekli? Érdekli az, hogy mit akart Isten, hol vétkezett az ember, Mert tehát, hogy hol van az a pont, ahol Isten akarata és az ember akarata összeütközésbe kerültek? Esetleg hol van az a pont, ahol az embernek sikerült Isten útján maradnia, tehát az Isten akarata és az ember akarata nem kerültek összeütközésbe? És ennek milyen következményei lettek? Nézzétek meg! Tehát akár Ezékiás királynak a betegsége, akár Ezékiás királynak a nagy képűsége. Nem tudom, ezek a történetek mennyire ismerősek, hogy Ezékiás király megbetegedett, halálos beteg lett, de imádkozott Istenhez, megalázta magát, és ezért Isten meggyógyította. Őszintén ez történelmileg mennyire helytálló elbeszélés. Nagyon úgy a történészeket ez így nem érdekli, hogy pontosan hányszor is mit imádkozott Ezékiás király. Ez nem történelmi tény. Őket az érdekli, hogy milyen gazdasági megállapodást kötött Asszíriával. Mi meg azt tudjuk, hogy a Bibliát nem érdekli, hogy Ezékiás milyen gazdasági megállapodást kötött Asszíriával, de a Biblia egyértelműen kimondja, hogy mivel gazdasági megállapodást kötöttél Asszíriával, minden, amit itt megmutattál az asszír követeknek, minden elmegy Asszíriába. Pontosabban minden elmegy Babilóniába, nem Asszíriába. Babilóniát értsetek, bocsánat, nem Asszíriával. Asszíriával volt összeütközés Ezékiásnak. De mindegy, a lényeg az, hogy a Bibliát nem azok a tények érdeklik, ami egy történész, hanem végig-végig ennek a teológiai okai és következményei. Végig ezt vizsgálja. Ahább király idejében Izrael egy hihetetlenül nagy felvirágzáson ment keresztül. És hogyan köszönti Illés próféta Ahábot? Izrael megrontója. Más a nézőpont. Történelmi szempontból, királyból. Vallási szempontból meg szétmaradva az egész. És ez igazából nehezen összeegyeztethető. Nagyon sokszor, amikor a tudósok megnézik, hogy miket ástak ki, meg milyen történelmi dokumentumok vannak, akkor azt látjuk, hogy olyan fontos dolgokról nem is szól sokszor a Biblia, amit mi fontosnak találnánk megemlíteni, hogy például ez vagy ez a király, vazalusa voltam az a királynak, de többet nem érdekli. Jól csináltad? Oké. Rosszul csináltad? Nem oké. Más nem. Így a mi értelmezési kérdéseink se lehetnek ezek. Hogy mikor, hol, ki, mi jobból, mi céllal, hogyan. Ez nem érdekes. Ha így ezeket tesszük fel, amikor a Bibliához közelítünk, akkor torz válaszokat kapunk. Olyan kérdéseket teszünk föl, ami a Bibliát nem érdekelte, ergo nem tartalmaz rá választ. És akkor mi mit kezdünk? A bizonyos értelemben, csúnyán mondom, teológiailag sematizált szöveget, mi megpróbáljuk történelmi szövegként kezelni, és válaszokat nyerni belőle. Nem lehet. Ez olyan, mintha egy kis példa, új szövetségi példa, amikor az ember, ugye az irgalmas samaritánus, elment, és Jerikóból Jeruzsálembe, és úgy megtámadták a rablók, de elment mellette egy pap, nem segített neki, elment mellette egy lévita, nem segített, elment egy samáriai, segített, elvitte a fogadósba, stb. Történelmi kérdése. Mikor történt? Hol? Na, ezt tudjuk. A Jeruzsálemből a Jerikóba vezető, vagy Jerikóból Jeruzsálembe vezető úton. Ki? Mert végül is csak azt tudjuk, hogy egy ember. Az nem annyira pontos meghatározás. Meg tudjuk, hogy egy pap, az se, egy lévita, az se, egy samaritánus, az se. Nem tudjuk, hogy ki. Mi jobból? Ott volt dolga, hát honnan tudjam. Történetnek van közel ahhoz, hogy mi jobból? Nem. Mert ez nem érdekli. Mi célra? Az se érdekli. Hogyan? Na jó, ezt is tudjuk szamáról. De lehet, hogy nem ezt a hogyan kellene kiköltenünk te történetként. Tehát értitek? Az történet nem erről szól, és ugyanígy az Ószövetség története sem erről szól. Az értelmezési kérdések ennek kell lenni. Hogy mit akart Isten? Mit tett az ember? Jót vagy rosszat? Miért azt tette? És mi lett ennek a következménye? Ezek az értelmezésnek a fő kérdései, amikor bibliai szöveghez közelítünk. Na, menjük egy kicsit közelebb ehhez. Tehát az első kérdés, mit akart Isten? Amikor elolvasok egy bibliai történetet, fölteszem magamnak, hogy mit akart Isten? Nagyon fontos tudni, hogy nem mindig nyilvánvaló. Tehát azért a Biblia nem a szájbarágás művészetét műveli, tehát igazából ide kifigyeljetek, most következik a teremtés történet. Amiben most be fogom mutatni nektek, mondja Isten, hogy ez az egész babiloni csillagbigyó úgy, ahogy van hülyeség, hanem most én megmondom a tudit. Sokkal könnyebb dolgunk önnek értelmezni, kapnánk egy ilyen bevezetőt, nem? Itt most ez fog következni. Isten ezt akarta, ehhez képest így lett. És nem látjuk. Van egy csomó történet, ahol nem tudjuk, hogy Isten mit akar. Tehát első ránézés nem nyilvánvaló. Mit akarhat Isten? A nagyon-nagyon fontos ezt a kérdést mégis tisztázni. Akkor is, ha nem nyilvánvaló. A történet végkicsengéséből kiterül-e? Van úgy, hogy az egész történetnek a tanulsága az, ami nekünk elmondja, hogy mit akart igazából Isten. Miért tette Isten oda azt a két fát a bokorba? Miért tette Isten oda a két fát a paradicsomba? A választ megkaptuk, igen. Hogy miért tette oda? Mit akart Isten? Azért tette oda, hogy elbukjon az ember, és hogy örülhesse a kezét, hogy én megmondtam. Vagy hogy miért? Nem derül ki elsőre. A történet végkicsengéséből derül ki igazából, hogy ez egy próbatétel volt az ember számára. Mit akar Isten ezzel? De elsőre nem nyilvánvaló. Van úgy, hogy a történet folyamatából kiderül, hogy mit akar Isten. Például úgy, hogy megy egy történet, és belép egy proféta, és elmondja, hogy mit akar Isten. Például megy Aháb története, Aháb királyról tudjuk, hogy ilyen volt, olyan volt, amolyan volt. Mi azt gondolnak, hogy Aháb igazából nem is olyan rossz király, egyszerre csak jön Illés, és azt mondja, Izrael megrontolja. Értitek? Tehát, hogy benne a történet folyamatából kiderül, hogy mit akar Isten. De ma, hogy nincs se derül ki. És ilyenkor a Biblia más helyeiből kiderül-e, hogy mit akar Isten. Milyen más helyet tudok mondani, hogy amiből ki lehet veríteni? 10 parancsolat, Jézusi tanítás, tehát ilyen alaptanításokból, hogy nyilván nem fog valami olyasmit akarni, ami teljesen ellentétben áll, csücsülj lármi, azzal, amit ő akar. Tehát, hogy Isten akarata nem fog az ő alap kéréseivel ellentétben állni. Tehát például Isten nem akarhatja azt, hogy én Jócsi bűn követett el, és én fogjuk egy kardot, és itt most lekardozzam. Azt úgy érzitek, hogy ez úgy annyira nem valószínű, hogy Isten akarata. Akkor mi az Isten akarata? És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a kérdéseket mindig föltegyük. És ez legyen az első kérdésünk. Mit akar Isten abban a történetben? Miért kell, hogy ez a mi első kérdésünk legyen? Azért, mert a megíróknak is ez volt az első kérdése. Istennek az akaratáról, és az emberi történéseket az Isten akarata felől akarták leírni. Értitek? Tehát ez volt a célunk. És ezért is nekünk ez az első célunk kideríteni, hogy mi lehetett ez. Második kérdés, mit tett az ember? Ez a második kérdés egy-egy történetnek a vizsgálatában. Ádik, becsuknád az ajtót? Mit tett az ember? Tehát Isten akar valamit, mi az, amit ehhez képest az ember tesz? Itt érdemes az egész történetet megvizsgálni. Egyrészt megvizsgálni a történetben megadott körülményeket. Most megint visszatérek egy kicsit az irgalmas samáriai történetre. Nem azt kell vizsgálnunk, hogy mikor ment, hány kilométer per óra sebességgel haladt a szamár, amikor hány darab rabló támadt rá, hogyan pontosabban egészen pontosan hogyan történt a rabló támadás, hogy lerángatták, hogy a ruháját is letépték, hogy fejbeverték, vagy rúgdosták, vagy ütötték. Mindazokat a kérdéseket nem tenni fel, amire a történet nem kíváncsi. Ezért írtam föl, hogy a történetben megadott körülmények vizsgálata a történet értelmezéséhez elég annyit tudni, amennyit a történet hoz. Megint mondom, azért, mert ezek nem történelmi faktumok. Értitek? Amit a történet hoz. Mi az, amit mond erről a szegény emberről? Azt, hogy a Jeruzsálemből Jerikóba vezető úton, azt elmondja még, hogy rablók támadtak rá, és azt elmondja még, hogy vérben fagyva ott hevert az úton, tehát ott hagyták. Ennyi a körülmény, amit tudunk. Ezeket érdemes megvizsgálni, ezekből érdemes kiindulni. Amennyit mond a történet, és nem beleolvasni többet. A történetben megadott személyeket kell vizsgálnunk. Például emlékszem, hogy volt egyszer egy ilyen alkalom, amikor valaki a rablók szempontjából vizsgálta az irgalmas samáriai történetét. De a rablókról semmit nem tudunk. Igazából abban a történetben a rablók nem szereplők. Abban a történetben a rablók díszletek. Értitek? Az igazi történés nem ott kezdődik, hogy az ember elindul Jeruzsálemből Jerikóba. Az igazi történés kb. Ott kezdődik, hogy az ember ott fekszik vérben fagyva. Az igazi drámában a rablók nem vesznek részt. Mert ők bizonyos értelemben csak eszközök abban, hogy valahonnan, tehát hogy valahonnan elindulhasson a történet. Éppen ezért a történetben megadott személyeket kell vizsgálni. Ki adott ebben a történetben? Az ember, amit ott hagytak, a pap, aki ott hagyja, a lévita, aki ott hagyja, és a samáriai, aki megáll mellette. És mondom, ez új szövetségi történet, de mégis azért hozom ide, hogy értsétek, hogy az ószövetségi történetek is sok szempontból ilyenek. Tehát például Dávid és Becsabé története, hogy hozzak egy ószövetségit is. Történetben megadott körülmények vizsgálata. Nagyon sok körülményt megad Dávid és Becsabé története. Hol van Úriás, Becsabénak a férje? Egy hadjáraton, ahová a királynak is el kellett volna mennie, de nem ment el. Tehát a király elve bűnt követel azzal, hogy elmegy. Hát majd így háborúztok, én meg itt el vagyok, itthon. És akkor ugye, hol van a király? Miért ott van a király? Azért látja meg Becsabét is, mert kora reggel kiáll, és végignéz a városán, ott van ideje neki hávályozni a palota tetőn, és ki a palota minden tető fölé emelkedik, de nem úgy meglátja a mosdó hölgyet egy pár udvarral arrébb. Az egész történetben nagyon-nagyon sok körülményt megad Dávid és Becsabé története, és ezek mind fontosak. Mindből lehet tanulni. Nem véletlen, hogy megadja őket. A történetben megadott személyek, ki az, aki hiányzik Dávid és Becsabé történetéből? Nagyon-nagyon hangsúlyosan igazából nem szól róla a történet. Nagyon vicces. Becsabéről nem szól a történet. Ez Dávid története, ő az egyik szereplő, és Úriás, Becsabé férje, egy másik szereplő lesz egy kicsit később. Becsabéről annyit mond a történet, hogy Becsabé, aztán csókolom. Semmi más. Miért? Mert ő igazából szegény azt, hogy ebben a történetben egy tárgy volt, akit mozgattak ide-oda. Tehát, hogy nem arról volt szó, hogy neki volt ebben saját akarata. Őről nem szól ez a történet. Ez a történet Dávidnak a története, és Úriásnak a története. Értitek? Meg Nátánnak, amikor jön. És azt mondja, hogy a történetben megadott személyek vizsgálata. És milyen bánatot vizsgálgassak? Nézzük meg ezt a történetet Becsabé szempontjából. Mit tudunk Becsabéről? Hogy Becsabénak hívták. És hogy Úriás volt a férje. És hogy a férje elment háborúba, de ezt sem Becsabéről tudjuk, hanem a férjéről. Értitek? Nagyon sokszor problémát okoz az, hogy a Bibliában elkezdnek egy olyas valamit vizsgálgatni, amiről nem szól. Tehát mit kell vizsgálni? Azokat a személyeket, akik történetben megadott. Fontos az is, hogy ez a megismert események, tehát amikor Dávid és Becsabé történetéről beszélünk, akkor nem kezdünk el Dávid trónutódlását, meg nem tudom milyen régészeti leleteket bekeverni. Amikor a történetet vizsgáljuk, akkor azt a történetet vizsgáljuk is, amit ad. És azt elkezdjük elemezni. Tehát, ha nem tudnád, hogy mik lennének a körülmények, például, hogy mit vezettek oda, akkor hogyan ítélnéd meg ezt a cselekedetet? Ez egy olyan cselekedet, ami függetlenül a körülményektől is gonosz, vagy a körülmények teszik gonoszszá, értitek, hogy mit akarok mondani. Nagyon fontos elemezni. Dávid és Becsabé történetében viszonylag érthető ez az egész. Hát az, hogy egy másik asszony valaki másnak elveszi a feleségét, és azzal hát, az... Nincsen olyan mentő körülmény, ami... Tehát nem tudok olyan körülményeket oda varázsolni a Dávid és Becsabé történetéhez, hogy ebből igazoljam a Dávidnak a cselekedeteit. Sőt, az egész összes körülmény, ami ott van, az még igazából súlyos vitt Dávid bűnén. Mert kiderül, hogy neki nem is ott kellett volna lennie, még nem is azt kellett volna csinálnia, nem csoda, hogy ide jutott. A kérdés az, ha nem tudjuk megítélni, hogy helyes-e valami, vagy nem helyes. Térjünk vissza az irgalmas samáriai példájára. Ha ismerjük pontosan a körülményeket, mi nem ismerjük, de azért egy akkori zsidó pontosan tudta, hogy pap nem érinthet halottat. Nem lehet tisztátalanná halottal. Tehát a pap és a lévita nem azért mennek el a samári, az összevert ember mellett, mert ők annyira gonoszak, hanem azért, mert ők tisztátalanná válnának, hogyha halottat érintenének, tehát nem mehetnének be a templomba. És éppen ezért, hogy ezt a kockázatot kiküszöböljék, inkább nem mennek oda megnézni, hogy éle, hal-e. Mert ha az ember nem halott, akkor nem lesznek tisztátalanok. De ha mégis halott volt, akkor ciki, mert tisztátalanok lesznek. Tehát Ebben a történetben a körülmények ismerete nagyon-nagyon változtat ezen a történeten, vagy változtathat ezen a történeten. Viszont a nagy kérdés például, hogy azt mondjuk, hogy fölmenthető a pap is, meg a lévita is, de azt mondom, hogy Isten törvényével és a szeretet az esemény összhangban van-e, akkor azt kell mondanunk a lévitára is, meg a papra is, hogy nincs. Értitek? Tehát, hogy ha nagyon-nagyon objektívek akarunk maradni, akkor végül is érthető volt, hogy mit csináltak. De látjuk azt, hogy alapvetően a szeretet alapelvével ütközik, és ez nagyon-nagyon fontos tudni, hogy amikor a szeretet alapelvével ütköztetünk dolgokat, sokszor kibújik a szög a zsákból a saját cselekedeteink elemzésénél is. Tehát mi is pontosan meg tudjuk magyarázni, hogy miért nem cselekszünk irgalmasságot egy-egy esetben. Hogy nem állok meg egy stopposnak, mert a szakadó elsőben, mert lehet, hogy az igazából a nagy kését belém akarja mártani, és ki akar rabolni. És én igazából azért nem állok meg, mert. De mondjuk a valószínűsége annak, hogy valaki bőrigedve az esőben nyomorult, menne A pontból B pontra, rájött az eső, fölteszi a kezét, valószínűleg az ő gondolatainak előterében azzal, hogy jó lenne már hazajutni, és ezt a vizes gatyát levenni magamról. Nagykést egyébként sem hozok magammal a megáldáshoz, mert minek, stb. Tehát nagyon-nagyon sokszor azt mondom, hogy tudjuk azt, hogy milyen mentő körülmények vannak. És sokszor arra használjuk egyébként a történetben megadott körülményeket, hogy felmentsük magunkat. De itt jön a másik kérdés, amit nagyon-nagyon fontos tudni, az objektív elemzéshez, hogy ehhez összhangban van-e Isten törvényével és a szeretet alapelvével. És van, hogy itt aztán kibújik a szög a zsákból. Hogy Dávid már így sem, Dávid története annyiban tér el az irgalmas Samáriától, mert ezen az első ponton is végzi. Körülmények ismerete nélkül is Dávid, ott igazából, ha nem király lenne, akkor mit csinálnának vele? Vagy mit kéne vele csinálni? Így van, egy ilyen laza kövezés, persze. De ha a másikat megvizsgálom, akkor ha, atombombát rá. Nem, semmi gond. Igen, meg hogy mi van a szombat, igen, tehát hogy az előírás maga, az hányszor használja kifogásnak arra. Egyébként ő pont azt is mondja, amikor, hogyha azt mondod a szülődnek, hogy nézd, én csak ezt tudnám neked adni, de én már felajánlottam a templom javára. Jaj, hogy nem tudnak támogatni téged, hát tizedet fizetek. Na, nem tudom. Érted? És erre azt mondta Jézus, hogy ez így, ilyen nincs, ez nem ér. Tehát, hogy ezt nem lehet csinálni. Tehát, hogy ez mindig kell elemezni egy történetnél. Aztán utána kérdezik el, hogy miért tette azt a szereplő, mik voltak az okai, mik voltak a céljai. Dávid esetében miért tette azt a szereplő? Voltak okai? Igen, persze. Nem ment el háborúba, és látott egy jó csajt, és úgy gondolta, hogy ő megismerkedne vele közelebbről. Ezek voltak az okai. Célja volt-e vele valami? Hát rövid távú kielégülésen kívül valószínűleg Dávidnak nem sok célja volt Betsabéval. Utána már volt mindenféle következménye. Mik voltak a következmények a szereplőkre nézve? Szegény nő terhes lett. Ez is egy ilyen, tudom én, rövid távon, hosszú távon, ugye tudjuk azt is, hogy a Úriásra nézve az volt a következmény, hogy megölték, hogy eltegyék útba. Látjátok ezt az egészet, hogyha elkezditek elemezni, hogy van egy darab dolog, kiindul valahonnan, elkezded elemezni a körülményeket Dávid és Betsabé történetéről. Az egész ott nem indul ki, hogy Dávidnak a hadseregnél lenne a helye. És nem ott van. Nem a helyén van, ebből jön egy. Megkívánom a nőt, ebből jön egy paráznaság, abból jön egy terhesség. A terhességet megpróbálják elkosolni úgy, hogy hazahívja Úriást, hogy biztos, hogy hazahívom a háborúból, ezt Zoli kedvéért mondom, aztán mi úgyse ismerik a történetet, hogy miután kiderül, hogy az asszony terhes, Dávid gondolja, hogy hogyan lehet egy terhességet eltusolni. Tehát az ókorban se volt könnyű eltusolni, ezért az volt, hogy hazahívja az Úriást a háborúból, hogy majd biztos, amikor hazajön, első dolga lesz az, hogy az asszonnyal hál. De Úriás katona. És azt mondja, amíg a többiek a harcmezőn vannak, én nem ülhetek be oda. Izé. És nem megyek haza mosakodni sem, meg enni sem. Úgy, ahogy van, szőrösen, meg mosdatlan, minden leül a királyi palot, kapuba, érted, és ott ül. Mert ő egy jó katona, a többiek egy háború közepén vannak, ő valamiért hazakerült, akkor Ő benne van szolidaritás. És ebben nézzétek meg, úriás, mekkora ellenpontja Dávidnak, akinek szintén ott kellene lennie, ehelyett mindenféle egyéb dologgal tölti az idejét. És amikor így nem sikerül az asszony terhességét úgymond legális mederbe terelni, mit csinál? Megöleti úriást. Mondja Joábnak, állítasd az első sorba, és ha véletlenül nem nyilaznák le előről, akkor gondoskodj róla, hogy valaki véletlenül hátulról nem nyilazza. Ezt gyakorlatilag megöleti az egyik katonáját. Mert ezért. És ez az egész történet úgy, ahogy van, undorító. Vannak ennek következményei, az egyik következménye az, hogy meghal a gyerek. Tehát, hogy ő betegen születik a kisbaba, és meg is hal. De a másik az, hogy Dávidnak bűnbánatot kell gyakorolnia. Ő maga kimondja saját magára a halálos ítéletet, emlékeztek Nátán esetében. Tegnap aztán pont Karcsi is említette ezt a prédikációjában. Tehát nézzük meg, ezeket itt mind-mind érdemes megkérdezni, amikor egy történetet vizsgálunk. Akkor utána elkezdjük a jelentést nézni. Tehát túljutunk ezen az értelmezésen. Akkor nézzük meg a jelentést. Mi az, amit jelent ez a történet? Mik a történetnek a kulcsszavai? Mik a történet kulcsszavai Dávid és Bencsabé történetének például? Az egyik a háború. Tehát, hogy itt katonákról van szó, és van egy katona, amelyik ott van a háborúban, és van egy katona, amelyik nincs ott a háborúban. A másik történet a kívánság. Dávid megkívánta. És utána meg elkívánta tenni lábalól Úriást. Tehát a háború, meg a kívánság, ezek ott vannak ebben a történetben. Hogyan tudnám általánosan megfogalmazni, miről szól a történet? Egy ember nem elég, hogy a dolgát végezni, de elvesz valamit mástól, és utána, hogy ezt eltusolja, még meg is öli azt a másikat. Gyakorlatilag most nagyon-nagyon leegyszerűsítve, nagyon nagy általánosságban erről szól ez a történet. Hogyan tudnám általánosítani a benne leírt cselekedeteket? Kötelességszegés. Kívánság. Lustaság. És a saját magamnak az igazolása. Egyszer így, egyszer azzal, hogy hazahívom Úriást, az is egyfajta önigazolás, majd csak hál az asszonyom, aztán azt lehet mondani, az övé. És aztán ugye aztán utána meg az, hogy véletlenül meghal Úriás a háborúban. De Isten még ebben se segített Dávidnak. Úriás nem halt meg a háborúban, őt hátulról lőtték le az íjászok. Tehát, hogy látszik, hogy egy bűn hogyan enged teret még több és még több bűnnek, amikor azt az egy bűnt megpróbálod eltusolni. Igazából ez a legáltalánosabb. Egy bűn eltusolása még több bűnhöz vezet. Igen, a benne leírt cselekedeteket milyennek ítélte a történet. Tehát itt most egy kicsit visszakapcsolok, mert a történet Dávid és Bécsabé történetben nagyon egészen egyértelmű. Tehát végig nem próbálja Dávidot jó színbe beállítani, az egész történetben nem. Tehát a történet maga is az egészet rossznak ítéli. Rossz, 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 rossz. A irgalmas samáriai története hagy benne neked értelmezési teret. Hiszen ha emlékeztek, nem mondja ki Jézus sem a papról, sem a lévitáról, hogy bűntek. Vagy hogy rosszat csinált, hanem csak megkérdezi ettől az illetőtől, aki megkérdezte, hogy mit jelent az fel, hogy fele barát, hogy szerinted melyik volt a fele barát. Egy nagyon-nagyon fontos, hogy a történet maga, a samáriai történetben nem ítéli el sem a papot, sem a lévitát. Csak beszámol róluk. Őket nem ítéli el, viszont beszámol a samáriairól is, aki irgalmasságot cselekedett. Mi az, amit a történet Istenről tanít? Ez is egy nagyon fontos kérdés. Dávid és Bécsabé történetében mit tanít a történet nekünk Istenről? Például az, hogy Isten nem igazolja a mi bűneinket. Nem segít minket a bűneink eltusolásában. Nézd csak meg Dávidot, mindenféle módon próbálkozott, nem sikerült. Nem mentesít a bűn alól, hogyha te Isten kiválasztottja vagy. Nézd meg Dávid, Isten kiválasztottja. Sőt, utána is Isten kiválasztottja magad. De nem mentesíti ez a bűn alól. Tehát nincsen olyan, hogy te vagy a király, neked minden szabad. Más kultúrákban végső soron a királyé volt minden, mert végső soron a király ugye Isten fiának számított, ezért ha a király elvette mondjuk valakinek a feleségét, annak nyilván ez a valaki annyira nem örült, de ez benne volt a királynak a hatalmában. A Bibliában nincs. Az, ki, te Isten kiválasztatja vagy, attól ugyanúgy, sőt, talán még durvábban számolférik rajtad azt, hogy mit csinálsz. Mit tanít a történet Istenről, hogy nem személyválogató. Egyáltalán. Sőt, ebben a történetben Isten az úriás mellett áll, aki még csak nem is zsidó származású volt, hanem hettita. Értitek? Tehát, hogy ebben a történetben a főszereplő, szegény, úriás, a pozitív főhős, az még csak nem is zsidó. Szóval, és mégis ő a ragyogó csillag az égen, és ehhez képes Dávid, aki meg zsidó is, meg ő a király, ott a trágyané alján ott csúszkál. Szóval, hogy nagyon-nagyon fontos a tanít Istenről, már ez pedig ószövetségi történet, hogy nem az számít, hogy Isten kiválasztottja vagy valami, hanem hogy milyen ember vagy. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem személyválogató, és attól, hogy te valahová tartozol, attól Isten most nem fog téged automatikusan így vagy úgy kezelni. Zsidó vagy, oké, föl vagy, mert a király vagy, pláne. Mit tanít a történet az emberről? Hát az a baj, hogy ez a történet nagyon sok mindent tanít az emberről. Tehát most ezt nem is akarom itt most a Dávid és Becsabé történetét előhozni, de ez egy nagyon-nagyon általános, mert az egész történet nagyon szól erről, hogy hányszor, de hányszor próbáljuk bűnnel eltakarni a bűnt. Egy nagyobb bűnnel leplezni a kicsit, aztán egy még nagyobbal azt a nagyot. Hányszor van úgy, hogy egy-egy titkot úgy próbálnak meg titokban tartani, hogy megölik azokat, akik tudják. A titkos szolgálatok általában így működnek, de a, mit tudom én, Attilának a temetését biztos tudjátok, hogy nem tudom én hány rabszolga temette el, és amikor azok jöttek vissza a temetésről, akkor a hunok körbefogták őket és lenyilaszták. Hogy ne tudják elmondani, hogy hol temették el Attilát. Tehát, hogy végleg ne lehessen. És általában ilyenek az emberi megoldások. És mit tanít kettejük viszonyáról? Dávid és Becsabé történet nagyon-nagyon sokrétűen tanít erről, hogy Isten rossz szemmel nézi a bűnt, bárki is vagy, de igazából Isten bármilyen, bármekkora bűnt megbocsát, ha van benned. Elég alázat is bűnben. De ezt is tanítja. Tehát azt is tanítja, hogy mi esetleg Dávidnak sose bocsátanak meg. Szerintem nagyon valószínű, hogy mi, akik itt ülünk, azt gondoljuk, hogy Dávid ezzel egy életre elhasználta magát. Nem? Ha Magyarországon egy politikus ezt csinálná, és mondjuk jogállam van Magyarországon, akkor ez a politikus börtönben rohad meg, ha van igazság földön. Erre most Dávid ezt csinálja, és mi történik vele? Király marad. És úgy néz ki, hogy valaki más meghal miatta, Úriáson kívül meghal még a gyerek is. De igazából arról is tanít ez a történet, bármennyire felháborító nekünk, hogy Istennél van erre is bocsánat. És van újrakezdés, de hozzátartozik, hogy ez nem így megy ilyen lazán. Hogy akkor, na hát jó van, uram, na, tényleg nem volt az jó, hogy én ezt az óriás vízét tisztelt, megölettem, vagy valami. Nem így néz ki. És ezt is tanítja, hogy Istennél nincsenek olyan bűnök, amiket ő nem tudna megbocsátani. Az megint más kérdés, és ez tényleg nagyon-nagyon fontos tudnunk, hogy az egy dolog, hogy Istennél nincs olyan bűn, amit ő nem tudna megbocsátani, de vannak olyan dolgok és bűnök, amiket mi nem tudunk helyrehozni. Emberi szempontból. Tehát ő nem tudta visszahozni Úriást, nem lehet az egészet visszacsinálni, nem lehet úgy élni, mintha. És nem véletlen, hogy később Dávidra azt mondja a proféta, hogy te vérengző ember vagy, nem építhetsz házat a nevemnek. Ő nem építhet. A templomot a fia építi fel. De te egy vérengző ember vagy, és ebbe a vérengzésbe bizony benne van Úriás. És akkor itt megint egy nagy kérdés, akkor most Isten megbocsátja, vagy nem bocsátja meg? Ha megbocsátja, akkor miért hozza föl, hogy ő vérengző ember? És értitek, hogy ez egy nagyon fontos gondolat az Ószövetségben is, hogy a megbocsátás nem azt jelenti, hogy elengedem a következményeket. Hogy minden következményt elengedem. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Soha egyszer gondoljuk azt, hogy a megbocsátás, hát Júcsi, belerúgtam, mit tudom én, eltört a lába. Jó, Júcsi, bocsi! Jó van, oké, Júcsi, megbocsát nekem, és akkor mit tudom én, de volt neki azzal, hogy el kellett menni kórházba, meg mit tudom én. És bizony azt egy zsidó gondolkodás szerint azt nekem kérdíteni kell. Az ő gyógyítatásának a teljes költségét. ha miattam lett ő beteg. Értitek? Szóval, hogy akkor nem arról van, hogy nem bocsátok, hát akkor nekem itt már semmi dolgom. Aha. Nem. A bűnnel szorosan egybefüggő következmények is az én vállamat nyomják. Tehát az, hogy megbocsát Isten, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek következmények. Hogy nincs no tomorrow, azt csinálok, amit akarok, utánok, az önvíz. Nem. És ezt is tanítja ez a történet, hogy vannak következmények. És ezek a következmények sokszor évekre, évtizedekre kihatnak, és azokat akár vallásos ember vagy, akár nem, el kell tudni. No, menjünk tovább. Itt jön a kedvencünk, az alkalmazás. Hogyan alkalmazzam magamra Dávid és Becsabé történetét? Nem lehetne, hogy Eti valami más lazább történetről beszéljünk, mert leéppen erről a parázdaság, meg gyilkosságról valami lazább, nem ennyire mérengző történet. Na mindegy. Tehát az alkalmazás ezen a részen vagyunk, ennél a bástyánál vagyunk. Az első kérdés, amit fontos tudni, hogy én hol vagyok? Nem szabad belefogni a történetbe úgy, hogy magammal nem vagyok tisztában. Értitek? Ugyanis a történetet, ha mondjuk az ember úgy olvassa, hogy ő még életében nem volt szerelmes, ha az ember úgy olvassa, hogy még soha nem volt nővel, vagy férfiban, vagy mit tudom én, értitek? Ha az ember úgy olvassa, hogy igazából ő neki ez a fajta mondjuk vonzódás sose okozott problémát, akkor egészen másik fogja olvasni, mintha valaki mondjuk éppen úgy olvassa, hogy mit tudom én, itt állok férfiként, és halálosan szerelmes vagyok egy férjezett asszonyba. Amikor úgy olvasod ezt a történetet, egészen más rétegek tárulnak föl előtted, mint amikor egy boldog, kiegyensúlyozott házasságban élvén, éppen szembe jön veled ez a történet. Értitek? Tehát, hogy mennyire vagyok érintett. Ezt mindjárt rögtön jelez is nekünk. Kivel tudok a történetben azonosulni? Valószínűleg, ha én nem vagyok érintett ebben az ügyben, akkor vagy Becsabéval azonosulok, aki igazából ott sincs, vagy Nátán profétával, aki utólag jön és azt mondja Dávidnak, hogy vigyázz Dávid, mert azért elég egy féreként bizony vagy viselkedtél ebben a helyzetben, hogy mit tudom én, végszükség esetén Úriással, akivel nagyon-nagyon kitoltak. De a lényeg az, hogy nem én vagyok Dávid. Tehát, hogy kivel tudok első körben a történetben azonosulni? Ez általában megmutatja azt, hogy engem ez a történet egzisztenciálisan mennyire éri. Kívül vagyok-e benne, vagy belül? Nátán is bizonyos értelemben kívülálló, de mondjuk Becsabé is bizonyos értelemben kívülálló, vagy pedig annyira kívülállok ezen a történeten, hogy én igazából csak olvasok. Én senkivel nem tudok azonosulni, én itt egy olvasó vagyok. Istennel azonosulok, mert így kívülről ránézek erre a történetre. Kivel tudok ebben a történetben azonosulni? Ez rögtön megmutatja azt, hogy én hányadán vagyok itt a történetben. Kivel nem tudok azonosulni? Mondom, ha éppen benne vagy abban, hogy de szerelmes vagy a szomszédnak a feleségébe, akkor valószínűleg itt Dávidnak a küzdelmeit éled át. Ha éppen most tetted el a lábadról a szomszédot, akkor még inkább. Ha te vagy a szomszéd, akkor Úriást éled át. Ha te vagy a szomszéd felesége, akkor meg Becsabé. Általában kivel tudok, kivel nem. Ez nagyon-nagyon fontos. És van úgy, hogy annak olyan történetek, amikor senkivel sem tudok azonosulni. Ezt mondtam. Vagy például itt van a történet mondjuk az irgalmas samáriaival. Én ki vagyok ebben a történetben? Egyszer ezt kérdeztem az ifjúságtól. Ki vagy ebben a történetben? És akkor azt hiszem, Noémi volt az ebben, már nem esküszöm meg rá. Azt mondta a Szamár. Mert nem a Dávid és Becsabé, hanem az irgalmas samáriai történetében van egy szamár, amit onnan tudunk, hogy amikor kimosta a sebét és felrakta a szamarára, és akkor Noémi keresett valaki, de ez is azt jelzi, hogy senkivel nem tudok azonosulni. Most éppen nem voltam, vagy nem, most éppen nem vagyok, vagy nem voltam olyan helyzetben, hogy összeverve ott hagyjanak az út szélén, akár átvitt értelemben is. Nem tapasztaltam még meg, hogy mit ért, amikor mások elmennek mellettem, nem tapasztaltam még egy csomó dolgot, ki vagy a történetben a szamár. Nagyon-nagyon sokat elárul rólad, hogy te éppen hol vagy, és ez nem feltétlenül bűn. Tehát nem bűn az, hogyha te mondjuk Dávid és Becsabé történetével azt mondod, hogy járj! Az egyik szereplő rosszabb, mint a másik. Na jó, az Úriást még úgy bírom, de azzal sem tudok azonosulni semmilyen módon, csak őt sajnálom mondjuk a leginkább, értitek? Tehát van ilyen, hogy nem. És ez is már rögtön elmondja, hogy engem ez a történet ebből a szempontból, ami a fő mozgatórugója biztosan nem érint, érinthet azonban máshogy. Én mit tettem volna egyik másik szereplő helyében? Érdemes ezt különösen akkor megkérdezni magamtól, ha mindenki a nem tudok vele azonosulni kategóriában van. Oké, nem tudsz azonosulni Dáviddal. Akkor mit tettél volna a helyében? Elmentem volna csatába. Na, aztán én rá nem néztem volna, hogy ránézik a nőre, azt eszembe jut, hogy mennyi minden baj lehet ebből. Hújújújújúj, van ilyen ember is. Lehet, hogy megkívántam, de azért a probléma halmaz nem kívántam meg vele együtt, amit okozhat. Mit tettél volna a egyik-másik szereplő helyében? Elmentem volna azonnal háborúzni. Inkább a háború. Mit tudom én? Mit tettem volna? Miért azt tettem volna? És lehet, hogy egyszerűen azt mondom, hogy megkívántam, azt mondom, hogy én olyan gyáva vagyok, hogy még erre is gyáva vagyok. Mert van ilyen válasz is. Hát, megkívántam az asszony, de mit tudom, én védekeztem volna. 21. század, én már tudom, hogy lehet ilyet csinálni. Mit tettél volna, és miért azt tetted volna? És hogyha te azt tetted volna, valaki beleképzeled magad ennek, annak, amannak a helyébe, de annak mi lett volna a következménye? Vajon én még nagyobbá növeltem volna a kavarást ebben a történetben? Vagy egyszerűen azt mondod, hogy én Dávid király helyébe elmentem volna harcolni, egész nem történik meg? És akkor egy még diadalmasabb, dicsőbb királyként bevonulhattam volna Izrael történetébe. Mint aki templomot is épített, kérlek szépen, nem csak hadi bigyó volt, hanem a nagy templomépítő király. Én lettem volna igazán ott a csúcsom. Hát igen. De hogy a lényeg az, hogy lásd meg, hogy te hogyan állsz a történet. Te hogy, hol vagy. Ez az első kérdés, hogy ezt meg kell kérdezned. Utána hol vagyok kérdés folytatódik. Az én életemben hol fordul elő az általánosítotthoz hasonló történet? Tudjátok, az általánosított, itt gyorsan visszamegyek, ez az általánosan megfogalmazott dolog. Amit azt mondtam, hogy valaki egy bűnnel próbál még egy bűnt ellepni. Na, ilyet azért, ha valaki egészen őszinte magával, azért ilyet találunk. Hogy csináltam valamit, és azt egy még csúnyabb valamiből próbáltam ellepni. Mondjuk valakit bántottam, utána még hazudtam is róla. Vagy hazudtam, és utána valakit elhallgattam, mondjuk azzal, hogy megzsaroltam, vagy megfenyegettem. Értitek? Azért ilyen bűnök mindegyikünk életében vannak. Általában a mi fő fegyverünk a leplezésre a hazugság. Legtöbbször a hazugság az, ami abszolút, mint másodlagos bűn fordul elő az életünkben, tehát nem az a fő bűnünk, hogy hazudunk, hanem a hazugságban próbáljuk leplezgetni a dolgot. Hol fordult elő az általánosítotthoz hasonló történet? Hol próbáltam egy ilyen bűnnel elkeverni egy olyan bűnt? Na, annak a történetnek mik voltak a kulcsszavai? Biztos nem a háború és a parázsaság és a kívánság, hanem mondjuk az én történetemnek azok voltak a kulcsszavai, hogy lopás, hazugság. Vagy nem tudom, tudjátok, hogy mit próbáltam mivel eltakarni? Mik voltak a kulcsszavai? Én mit csináltam abban a történetben? Ezeket a történet alapján milyennek ítélném? Hogy mit tudom én, hogy ez még Dávidnál is rosszabb, amit én csináltam. Jó, nem írtam ki senkit, de nem rajtam múlott. Én igazából kinyírtam volna mindenkit, csak majd még gyávább is voltam, mint Dávid, mert nem mertem még kinyírni se. Érted? Szóval, hogy milyennek ítélem meg azt a történetet, ami veled esett meg? Azokat a történeteket, amik veled estek meg ez alapján. Mit kellett volna máshogy tennem? Ezt mindig fel kell tennünk. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy mi hogyan cselekedtünk, rá kell kérdezni azt is, hogy mit kellett volna máshogy, és mit ugyanúgy. Mi az, amit rosszul csináltam abban a helyzetben, mi az, amit jól csináltam. Legtöbbször nekünk nincsenek olyan cselekedeteink, hogy Csabi, minden, amit te csinálsz, az rossz. Onnan tudod, hogy egy házastársi vitában, vagy egy családi vitában éppen már eldurultak, hogy minden vagy semmi, ezek így elhangzanak, hogy merte mindig, merte soha, merte mindent, merte semmit, ezek innentől kezdve ilyen nincs. Tehát innentől kezdve már a science fictionben mozgunk, és senkinek nincs igaza. Mindig van, amit úgy kellett volna tenni, és mi az, amit másod. Mi az, amit jól csináltam abban a helyzetben, mi az, amit rosszul. És miért? Ez a miért kérdés, ez is állandóan fel kell tenni. Miért? Mi volt az okom, mi volt a cél? A miért ezt a kettőt összehozza. És amikor ezeket mind megkérdezted, ez igazából tudjátok, hogy micsoda? Ez az értelmezés. És a jelentés csak saját magamra. Igazából ugyanis, amikor te az alkalmazást keresed, akkor nem csak a szöveget értelmezed, és keresel neki jelentést, hanem saját magadat is. Csak erről nagyon ritkán beszélünk. hogy mindig van egy önegzegézis ebben az esetben. A saját magadat egzegetálod. Én és saját magad történetében is például, tehát amikor mondjuk nagyon megtetszett a Julikának a tolla, és azt elvettem, mert úgy is tudtam, hogy neki ez annyira, mit tudom én, nem fűzi nagy ízét, de neki meg nagyon tetszett, és akkor utána, amikor megkérdezte Julika, hogy hol a tolla, akkor mondtam, én nem láttam. Mi az, ami ebben a történetben nem fontos? Hogy mikor csináltam pontosan? Hány órában, hány óráig, esetleg kint az eső vagy nem? Ez pontosan milyen történelmi eseményekkel történt egyidejűleg? Valószínűleg nem azért vettem el azt a tollat, mert éppen akkor 50 darab szíriai menekült belépett Ausztriába. Nagyon valószínűleg kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. Értitek? Itt is mi azok, mik a körülmények, amikor az ember magát vizsgálja. Akkor nagyon-nagyon tisztában kell lenni azzal is, hogy nekem is vannak olyan dolgok, amelyek fontosak annak a cselekedetemnek a szempontjából, és amik nem. És ezek után jön az alkalmazás. Az a része, hogy mit higgyek? Ugyanis két része van, a mai istentiszteletből ugye ez így kiderült, hogy az életünkben a hitnek két része van, az egyik, amit hiszel, és a másik, amit teszel. Na most a történet alapján mit higgyek? Mi az, amit hitben tanít? Mi az a elméleti tudás, amit nekem át akar adni ez a történet? Tehát az életemet és a történetet összevetem, ez mit tanít számomra Istenről? Az életemet és a történetet összevetem, ez mit tanít számomra magamról? És mit tanít kettőnk, mármint Isten és az én viszonyomról? Mit tanít ez a történet? És úgy olyan értelemben mit tanít, hogy ezen a ponton már tudom, hogy mi lett volna a helyes, tudjátok. Már értem, hogy mit akart Isten ebben a részeknél, hiszen azt már az értelmezés meg a jelentésnél, ezt már tisztáztam, hogy mi lett volna a helyes abban a történetben. És így ezek mi az, amit belül változtatnom kell? Mi az, amiért elvettem azt a tollat? Alapvetően mi volt ott a probléma? Mert nem az volt a probléma, hogy felemeltem a tollat és zsebre raktam, hanem mi? A kívánság. De miért támad fel bennem az a kívánság? Értitek? Mert hiányzott nekem valami. Mert úgy gondoltam, hogy én ezt is megengedhetem magamnak. Mert úgy gondoltam, hogy ez csak egy kicsi dolog. Mert úgy gondolom, hogy vannak fontos dolgok, és a lényeg az, hogy a fontos dolgokban oké legyek, és vannak olyan dolgok, amik annyira azért nem fontosak. És igazából azóta se kereste Julika azt a tollat, tehát most itt mit rugózok ezen. Értitek? Mert ez ilyen nem fontos dolog. De ennek az üdvösség szempontjából mi jelentőség van annak a nyomorult tollnak, ugye őszintén. Mert egyébként is én nem öltem meg senkit. Na, tehát hogyha már itt tartunk, senkit nem nyilasztottam hátba. Csak zsebre tettem azt a tollat. Tehát, hogy nagyon fontos az is, hogy általában az, hogy miért követtem el. Nekem voltak-e hasonló motivumaim, mint Dávidnak, stb. Mit tanít ez rólam, Istenről és kettőnk viszonyáról? És itt lehet egy első számú alkalmazás, mit kell javítani a hitemben. És utána jön a másik alkalmazás, mit tegyek, hogyan tovább. És akkor itt a hogyan továbbnál, hol tartok most a hitben? Léptem-e előre, vagy hátra? Hogy jó, hát de két éve még ilyet nem mertem volna megcsinálni. Akkor még annyira féltem Istentől, hogy még azt gondoltam, hogy ha hozzá nyúlkózatól hoz lecsap a villám, most még csak zsebre tettem. Merre felé megy az én hitem? Előre megy, vagy hátra? Ha igen, akár előre, akár hátra, mi ennek az oka? Miben kellene változtatnom a hozzáállásomban? Ez még mindig egy kicsit kapcsolódik az előzőhöz. És itt van a vége, a legfontosabb. Ennek a változásnak hogyan kellene bemutatkozni az életemben? Hát valószínűleg, és hogy vissza kéne adni ezt a tollat, az valami. Ugye azt is megmondani, hogy Júcsi, hazudtam. Igazából én vettem azt a tollat, tessék. Így már mind a kettőt vissza is jóvá is tettem. Minek kéne bemutatkozni? Vigyázz, mert most ez alapján csak annyiban, hogy visszaadod azt a tollat, de nem kezelted azt a problémát, ami miatt elvetted a tollat, akkor igazából nem oldottad meg. És a valószínűleg következő esetben újra bele fogsz lépni ebbe a csapdába. És aztán legyen egy ellenőrző rész. Mindezek után hogyan cselekednék én a történetben? Megtanultam, hogy mi volt a bűn, megtanultam, hogy mi volt a probléma. Hogyan cselekednék én a történetben? Hát igen, elmentem volna a háborúba, és az egész becsabé történetet úgy, ahogy van, kihagytam volna. Na jó, nem mentem el háborúba, és ne is feküdtem becsabéval, de ezt bevallottam volna. Azért megköveznek. Mit csináltam volna, érted? Ez is egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Hogyan visszahelyezni magam a tanultak alapján a történetbe? Visszahelyezni magam a tanultak alapján abba a helyzetbe, amit elkövettem. És utána mit kell máshogy csinálnom? Ez az ellenőrzés. És akarom, hogy most egy gyors felindulásból, 11.33 van, egy 10 percet adtok még Gedeon történetét megnézni. Bírák 7.1.8-at nyissuk ki, jó? Bírákos, az nagyon jó. Nem tudom, ellen tudom gondolni, hogy ez hányadik oldalon van nálad. Zoli? Oké. Okay. Ez Gedeon seregét 300-ra csökkenti az Úr. Vissza lépegetek itt ezen a napon az egésznek a történetét. Tehát ide. Igen, ide. Jó? Tehát, mit tudom én, így vagyunk. Korán reggel fölkent Jerubbaál, azaz Gedeon egész népével, és tábort ütött a Harod forrásánál. Midján tábora viszont tőle északra volt a Móre halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak, sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midján, különben még így fog dicsekedni Izrael velem szemben, az én kezem szabadított meg engem. Most azért kérdezd ki ezt a nép füle hallatára, aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék a Gileát hegyéről. Erre visszatért a had népből 22 000 ember, és a 10 000 maradt. Majd ezt mondta Gedeonnak az Úr, még ez a nép is sok. Vezetle őket a vízhez, hadd tegyen próbára őket ott. Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled, de akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen. Akkor levezette a népet a vízhez, az Úr pedig ezt mondta Gedeonnak, mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, áll is külön, meg azokat is, akik letérdelve isznak. És azok száma, akik kezüket szájukhoz emelve szürcsöltek, 300 volt, a nép többi része letérdelve itta a vizet. Az Úr ezt mondta Gedeonnak, ezzel a 300 emberrel, akik szürcsöltek, szabadítnak meg benneteket, és adom kezetekbe mindjárt, a nép többi része pedig menjen haza. Akkor ez a nép magához vette az élelmet, és amazoknak is a kürtjeit. A többi Izraelből való férfit pedig elküldte mindenkit a maga sátrába, és csak a 300 férfit tartotta magánál. Mindjárt tábora alattuk volt a síkságon. A történet egy kicsit emberi szempontból zavaros. És első kérdés, mit akart Isten? Haha, ez nagyon nyilvánvaló. Mit akart Isten, hogy ne legyenek olyan sokan? Miért akarta ezt Isten? Benne van a történetben. Hogy ne gondolják azt, hogy ők maguk szabadították meg magukat. Tehát itt ez a második vers végén, különben még így fog dicsekedni Izrael velem szemben, az én kezem szabadított meg engem. Azt akarom bebizonyítani, hogy nem ti szabadítjátok meg magatokat. Mit akar Isten? Bizonyítani, hogy én szabadítalak meg titeket. Ez Istennek a fő akarata, mellék akaratként ezért lecsökkenti a népet 32 000-ről 300-ra. Ez mondjuk egy elég brutális csökkentés, különösen, mivel haderő csökkentésről van szó. Ez majdnem ilyen EU-konform dolog, hogy az ember haderő csökkentést hajt végre. Szóval, de mi általában azért szoktuk akarni a haderőcsökkentést, hogy pénzt spóroljunk meg úgysem támad meg minket senki, meg egyébként is, ha megtámadna, tök mindegy, hogy van-e haderőnk, úgyse tudnának tőlünk elvenni semmit, de ha tudnának is, nem, ha van haderőnk, az se annyira jó, hogy érdemes legyen fenntartani. Nem, itt semmilyen emberi meggondolás nincs. Isten meg akarta szabadítani, ő akarta megszabadítani Izrael, és azt akarta, hogy ez nyilvánvaló legyen. Ez, ha nem mindig nyilvánvaló előszörrel, szemben ez teljesen nyilvánvaló, a történeti folyamatból kiderül, hogy Isten azt akart, hogy bebizonyítsa, én szabadítlak meg téged, és nem te magadat. Na nézzük, mit tett az ember, mit tett a főszereplője ki ennek a történetnek? Gedeon. A katonák személye számít-e? Nem. Szegények részletek ebben az egész ügyben, tehát nem kezdjük el vizsgálni a letérdelve ivó szempontjából, nem kezdjük el vizsgálni most ezt a történetet. Itt igazából a lefetyelők szempontjából esetleg még lehet vizsgálni, de nem érdemes. A lényeg az, hogy a letérdelve ivók szempontjából nem vizsgáljuk. Egyetlen egy ember tudunk vizsgálni ebben a történetben, Gedeont. Mit tett az ember? Mit tett Gedeon? Mit tett Gedeon a történetben megadott körülmények vizsgálata? Először is kihirdette a törvényt. Mert ugye amikor azt mondja, hogy menjen haza, aki fél, meg menjen haza, igen, aki fél és retteg, az térjen vissza, ezt igazából Mózes törvénye szerint mindig ki kell minden csata előtt hirdetni, és aki fél, az menjen el. Tehát egyrészt betartotta a törvényt, a törvény szerinti kérdést feltette, de aztán az nem volt elég, hanem még utána feltett, még egy módon megrostálta az embereket. Szerintetek hányan isznak úgy az emberek között szabad vízből, mint a kutya? Tehát mennyi az, aki neki kell lefekelni? Valószínűleg a törpe kisebbség, a többség azért belehajol a vízbe, és iszik, nem ám ott lefekelek össze-vissza. Sokkal lassabb. És hát előre kimondja, hogy ezt Dáni vagy Gedeon is tudja. Isten azt mondja neki, hogy azt kell választanod, akiből a kevesebb lesz, és hát ezt is csinálja. Tehát a körülmények alapján azt látom, hogy Gedeonnak mondott valamit Isten, és Isten erre mit csinál, vagy Gedeon erre mit csinál, megtette, amit Isten akar. Látjuk, hogy Gedeon tiltakozott volna? Nem. Az emberek között tiltakozott valaki? Nem. Igazából ebben a történetben mindenki azt csinál, amit Isten akar. Semmi különös lihegés nincsen. Objektív elemzése. Egy ilyen tett a körülmények ismerete nélkül mi lenne? Haha, ez jó dolog. Mit jelentene egy ilyen cselekedet, amit Gedeon csinált, hogy csökkentette a haderő létszámot? Ha nem ismered azt a körülményt, hogy Isten maga akar szabadítást adni. Szabotás, ez is jó. Komplett őrültség. Árulás, ez is jó. Gedeon egy áruló. De szerintem a legtöbben Gedeon csak simán komplett őrültnek tartanak, hát ez hülye. Szagyag megunta, de még annak a 300 nap is megunta az életét, akit magával. Ez is jó. Leonidas ég is csak egy páran voltak meg, igen. Kés párkai csapat, igen. Összhangban van ez Isten törvényével, a szeretet alapelvével. Amit volt. Hát ez abszolút. Tehát Isten mondott neki valamit, ő meg ezt megcsinálta. Oké. Miért tette ezt a szereplő? Mi voltak az okai? Mi volt az oka, hogy ezt tette? Isten parancsolt, és ő ezt megtette. Lihegett ott össze-vissza, hogy jaj, uram, nem kérem már, mit csökkented ezt a hal előtt, tehát mindjárt rosszul leszek. Nem. Mik voltak a céljai? Ez is nagyon érdekes. Igen, tehát nézzétek meg, ez a történet, ez teológiai szempontból, ez egy nagyon-nagyon egyszerű történet. Az oka, hogy ezt csinált, az volt, hogy Isten ezt parancsolta, miért? Hogy be tudja bizonyítani általa Isten, hogy tényleg Isten szabadítja meg Izrael. Itt a szereplő teljesen egyetért ezzel a vonulattal. Mik voltak erre a következmények a szereplőkre nézve? Mi volt itt a következmény? Ha tovább olvassuk a történetet, tudjuk, hogy nem került sor formális küzdelemre, ellenben pont azért, mert kevesen voltak és nagy zavart okoztak, gyakorlatilag lemészárolták, tehát gyakorlatilag megsemmisült az ellenfél, SK, tehát nem kellett ott senkit mozgatni katonákat, az ellenfél saját maga ellenfordult, óriási káosz lett éjszaka, tűzgyulladt a táboron, mindenki rohangált, mint pók a falon, és rengetegen meghalt. De a többiek meg elkezdtek menekülni, mert ők csak azt látták, hogy óriási a káosz, halnak meg az emberek, biztos, hogy óriási sereg támadott meg minket, és elkezdtek menekülni, egy csomó meghaltak menekülésről. Mi volt erre a szereplőkre nézve rövid távon a nyereség? Egyrészt nem halt meg 32 ezer ember, de még ez a 300 sem. Ezek ott trombitáltak, meg világítgattak, meg ordibáltak, az amálekiek saját magukat kivégezték. A szereplőkre rövid távon az volt a hatásuk, hogy ővelük nem haltak meg. Egyik szereplő, és mindenki túlélte. Hosszú távon mi volt a hatás? Az amálekiek nem jöttek többet. Minket úgy elvertek itt, hogy ide nem megyünk többe, miért menjünk oda. Tehát, hogy voltak ennek csupa pozitív következménye van. Még jó, hogy ez ilyen pozitív történet, ez a Dávid és Becsabé úgyis elég nyomasztó. Mik a történet kulcsszavai? Engedelmesség? Igen. Én azt akartam, hogy Isten mondta, és ő megcsinálta. Tehát, de ez ugyanaz. Tehát, hogy engedelmesség. Mondjuk engedelmesség Istennek, mert akkor ez így még nyilvánvaló. Hogyan tudnám általánosan megfogalmazni, miről szólt? Pár mondatban. Elmegy még a következő, a benne leírt. Miről szólt általánosan? Zoli? Igen. Isten azt mondta, csökkentse, és ő csökkentette. Mondjuk, ez egy nagyon-nagyon általános. Általánosítani, itt mondjon az, amit Júlcs, itt te mondtál. Amit Isten mondott, azt csinálta. Ezeket milyennek kitélte a történet? Lájkolta az izé, igen. Mit tanít a történet Istenről? Ez is nagyon egyértelmű, ez benne van a történetben. Betartja a szavát, ezt mondjuk ez SMS-re jutott, akkor jó. Nem ez jutott eszembe, hanem az, hogy kiszabadít meg Isten. Ez is nagyon egyértelmű benne van, hogy ő a szabadító. Kellene neki sok ahhoz, hogy megszabadítson? Nem. Igazából kellene neki emberi közreműködés, hogy megszabadítson? Hát, jó, hogy ott voltak, de el volt. Mit tanít a történet az ember? Mit tanít a történet az emberről? Na, ez jó. Olyan nagyban nem lehet. És mit tanít kettőjük viszonyáról? Hogy amíg jó a kapcsolat, addig igazából úgy mennek a dolgok. Tehát, hogy itt nem volt, itt ez a történet igazából azt mutatja, hogy itt Isten azt mondta, hogy csináld, az ember csinálta, és minden jó, ha jó a végét. Tehát ez egy olyan történet, aminek pozitív a végkicsengése. Azért hoztam ide ezt, és ezt tud Zoli, tehát a Bibliában nem minden ilyen történet ennyire egyértelmű, hogy ilyen. Tehát, hogy az Isten mondja, az ember megcsinál, és minden jó, ha jó a vége. Az egész történet arról szól, hogy Isten mond valamit, az ember csinál valamit, és akkor ebből általában ilyen kisebb-nagyobb méretű katasztrófák vannak. Mert általában ez nem ennyire egyértelmű, hogy Isten azt mondja, hogy csökkens. Valószínűleg egy másik hadvezér neki által van ott vakarózni, hogy most már nehogy már uram, mert azért jó, hogy oké, 10 000-re lecsökkentettem, de ez alá nem megyek. Ez a minimum. Tehát azért volt nekünk mindenféle hadvezérünk már a történelemben, itt a Bírákkönyvében is. És ez most azt tanítja, hogyha viszont azt csinál, amit Isten mond, akkor klappolnak a dolgok. Na nézzük, hol vagyok? Kivel tudok a történelemben azonosulni, a történetben azonosulni? Na, egzegettek magunkat. A vízzel. Az amálekiekkel, akik öngyilkosságot követek el, ott a nagy zavarban. Kivel nem tudok azonosulni? Gedeonnal. Uram, te örültséget kérsz tőlem, ezt nem fogom megcsinálni. Bocs. Én mit tettem volna Gedeon helyében? Beadtam volna a fönnmondásomat. Azonnal futok. A nyalogatókat küldtem volna haza, és a térdelőkkel kezdtem volna valamit. De tudod, mit tettem volna a helyében? Ebben tényleg itt kezd el izgalmas lenni, hogy hú, ez a Gedeon azért tök jó, hogy közte hallgatott Istenem, meg ilyesmi, de ebben a történetben így elkezdem magam behelyettesíteni. Júj! Mi lett volna a következménye, hogyha én vagyok Gedeon helyett? Egy, nem küldök haza senkit, kivárom a fényes napot, a síkságon megütközöm, és hülyére vernek az amálekék. Valószínűleg ez lett volna a következménye. Ha mondjuk van egy kis katonai izém, akkor megpróbálok a 10 000 emberrel, vagy a 32 000 emberrel, amit csinált ő a 300-zal, hogy ők egy völgyben voltak, amit körülvett az erdő. Na jó, de egész napban 32 000 emberrel nem lehet csöndben körülvenni egy tábort, 300-zal még úgy hüm-hüm lehet. 32 000 ember állandóan egymásnak a felekében lettek volna, amikor megpróbálnak körülvenni valamit. Nem lehetett volna azt megoldani az egészet. Valószínűleg egy látványos kudarc lett volna, ahol ahelyett, hogy az amálekiek ölték volna magukat kupacra, valószínűleg a zsidók teljes káoszba fordult volna ez az egész hadművelet már ott az erdőben, hogy vegyük körbe csöndbe a tábort, sötétben. Csöndben és sötétben, 32 000 ember, tök sötétben. Mert kettőt nézel valakinek belefutsz a dárdájába, vagy valami a kardjába. Érted? Tehát ezt nem lehetett megcsinálni. Tehát, hogy igazából megnézem, hogy én igazából itt nem nagyon tudok, azokkal tudok a történetben azonosulni, akinek azt mondta Dávid, vagy Gedeon, hogy Menjen haza a figyelve. Hoppá! Na, én ezzel esetleg tudnék azonosulni, és elmentem volna haza. Tehát egy nagyon-nagyon sokat mond, hogy igazából egy, tudom, hogy egy hasonló helyzetben nekem nem lett volna ekkora hitem, mint Gedeonnak. Hanem próbáltam volna emberi biztosítékokat beépíteni ebbe a történetbe. Az én életemben hol fordult elő az általánosítóhoz hasonló történet? Hát mondjuk, amikor Isten azt mondta, hogy mit tudom én, menjek el ehhez, meg ehhez az emberhez, és mondjam már meg neki, hogy béküljön meg a testvérével, mert ez azért már mégis sem keresztény dolog, hogy ezek kibékülnek. Igen, el kellett volna mennem. Azt mondta, Isten, menjek el. De én meg tudtam, hogy ez ilyen sértődékeny ember, én oda elmegyek, akkor én ezt mondom neki, akkor ez megsértődik, akkor nem jön többet templomba. De még lehet egy ordibális fele. Annak mik voltak a kulcsszavai? Félek, szeretnék hazamenni. Kb. Ugyanúgy, mint a létlető. Engedetlenség Isten felé. Abban én hogyan cselekedtem? Elfutottam. Ezeket milyennek ítélném a történet alapján? Kifejezetten helytelennek ítélném. Mit kellett volna máshogy tennem? Hát igazából el kellett volna mennem. Mit ugyanúgy? Hát addig jó volt, hogy meghallottam, hogy Isten ezt mondja, de úgy körülbelül utána semmit nem ugyanúgy kellett volna csinálni. És miért nem? Hát azért nem, mert semmit nem úgy csináltam, ahogy Isten mondta ebben a történetben pont az ellenkezőjét. Talán ismerős számotokra Jónás profétának a története. Isten azt mondja neki, Jónás, menj Ninivébe, és mondd meg nekik, hogy bűnösek. Mert mit csinál Jónás? Észak-nyugat helyett elfut keletre, fölül egy hajó, vagy észak-kelet helyett elfut nyugatra, fölül egy hajóra, és megpróbál átkelni a gibraltári szoroshoz. Rögtön a lehető legmesszebb Ninivétől. Egy kicsit milyenek vagyunk, hol vagyok, az én életemben hol fordult elő. Itt nagyon-nagyon sok történethez te tudsz általánosítani, amikor megfutottál. Vagy amikor emberi biztosítékokat akartál, és vagy az volt, hogy tettél be emberi biztosítékokat, amelyek sorra látványosan kudarcot vallottak, vagy pedig el se indultál, mert nem tudtál elég emberi biztosítékot a háttérbe letenni ahhoz, hogy jól jöjj ki abból a dologból. Nagyon ritka az, ez a gedeoni történet, ez egy annak a történet, hogy Isten mond valamit, és te megcsinálod. És ez nagyon-nagyon ritka. Mindig próbálunk a biztonságos játék felé menni, és itt, ha így elkezdjük elemezni, a történet egyik kulcsszava az, hogy Isten hív minket arra, hogy ne biztonságos játékot játszunk. Csak én nagyon nincsen benne, így kimondva a történetben. És mi nekünk pedig ez nagyon-nagyon nehezen megy. Jöjj és kövess engem. És azok a tanítványok azonnal felkelték és követték. Szerencsére a Bibliában nem csak ilyen tanítványok vannak, hanem vannak a hozzáadásban vakarózó tanítványok. Jöjj és kövess engem. Először eltemettem apuit, meg anyut. Jöjj és kövess engem. Hatig ajokat vettem, nem vehetett. Feleséget vettem, nem vehetett. Olyan most nem érek el. Tehát, hogy van erre is példa, meg arra is példa. Hol vagyok? Hát én valószínűleg a csatából hazamenők között vagyok. És ez egy magamról már tudom, hogy az életem és a történet összevetése mit tanít Istenről? Az, hogy meg lehet bízni Istenben. Csak én még erre nem voltam képes. Tehát van egy bizalmi hiány az életemben. Mit tanít magamról? Az, hogy igazából amikor bízni kellene, akkor én futok. Nem tudok bízni, megint csak bizalom ilyen Istenben. És mit tanít kettőnk viszonyáról, hogy ugyan beszélő viszony van közöttünk, de bizalmi viszony nincsen. És tovább, hogyan tovább? Hol tartok most a hitben? Hát ahol 25 éve. Léptem el előre. Hát előre nem, hátra lehet. Jaj. Ha igen, ennek mi az oka? A bizalomnak a hiánya. Ez már egyértelműen kijött. Miben kellene változtatnom a hozzáállásomban? Meg kellene tanulnom bízni. És ennek a változásnak hogyan kellene megmutatkozni az életemben? Hogy amikor megvan bennem a bizalom, akkor Isten szól, és én megteszem. És nem pedig nekiállok vekengeni, hogy ez nekem elég biztonságos. Értitek? Itt ez a hogyan tovább, most itt nagyon egyszerűsítettem a saját az önvizsgálatot is. Ellenőrzés. Ha én megbízok Istennel, valóban, és azt mondja neki Isten, nekem Isten, hogy 300, akkor mit csinálok? Mely levegő? Ha 300, akkor 300. Nem örülök neki, hogy 300, de azt mondtad 300, jó, legyen 300. Hogyan kellett volna cselekednem a korábbi helyzetben? El kellett volna mennem Marci nénihez, és meg kellett volna neki mondanom, hogy ez nem volt se helyes. Hasonló helyzetben mire figyeljek? Arra, hogy merjek kimenni a vízre. Akkor is merjek elvállalni nehéz. Úgy olyan dolgokat is, aminek látszik, hogy nincsen biztonsági háló mögöttem, vagy nem látszik még ennek. Akkor nem tudok emberi biztosítékokat behelyezni egy-egy ügybe. És akkor körülbelül véget is ér az, hogy mit tanulhatok a Bibliának a történeti könyveiből. Ez úgy világos szerintem, nem? Ez volt a legegyszerűbb dolog, és egyébként, mivel tömegre történetekből van a legtöbb a Bibliában, ezért úgy tűnik, hogy ezt nagyon jól fogjuk tudni alkalmazni, szóval sok helyen lehet ezeket az alapelveket alkalmazni. És összesen 1 óra 19 percet.